testvérével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem megtartói és cselekvői is lehessünk. Most ezért közösen fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Urunk, téged illet minden dicsőség és magasztalás minden időben, de a mi gyenge hitünk ezt mégis akkor látja teljesebben, amikor nagy ünnepet készítesz számunkra. Amikor legnagyobb tetteidre emlékezünk és újjá is éljük azokat, mint egy részeseivé válunk e napokban az első karácsony nagy titkának, eseményeinek, amikor együtt járulunk hódolattal Krisztus Urunkhoz, a testélet igéhez, a békesség fejedelméhez, aki felvette a mi emberi szolgai formánkat, hogy megmenthessen minket. Csodálkozunk, hogy te a legdrágábbat küldted el közénk, arról tudtál lemondani, aki mindennél fontosabb volt neked, és közben tudtad, hogy ez a lemondás egyben feláldozás is lesz, hiszen Krisztus földi útja a jászol bölcsőtől a keresztfáig vezetett. Megrendülve állunk meg előtted mi, akik még a legértéktelenebb dolgainkat sem tudjuk elengedni és feláldozni. Mi megvalljuk neked, hogy annyira tudunk ragaszkodni elképzeléseinkhez, szokásainkhoz, indulatainkhoz és a te akaratoddal összenem egyeztetett gondolatainkhoz. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel támaszd fel bennünk a beléd kapaszkodó hitet, hogy a te ajándékodra, a te áldozatodra válaszul, azt tudjuk felajánlani a te dicsőségedre és a másik ember épülésére, amit tőlünk vársz. Engedj közel a betlehemi jászolhoz, hogy ajándékainkkal a kezünkben, hódolatunkkal a lelkünkben tekinthessünk Jézus Krisztusra, akitől várjuk a megváltás ajándékát és csodáját ma is. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 329. dicséret 4. versét énekeljük. A 329. dicséret 4. verse így kezdődik. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.
Yeah.
Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva az előbb olvasmányként is elhangzott ige részben, a Lukács szerinti evangélium második fejezetében, közelebbről a 10-től a 14. versig terjedő szakaszban, eképpen. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a legelső karácsonyi istentiszteletről szóló beszámolót hallhattuk az imént. És ez a legelső karácsonyi istentisztelet egy olyan istentisztelet volt, ami talán szokatlan nekünk, mi nem ilyen istentiszteleteket látogattunk, mi nem ilyen istentiszteleteken veszünk részt. Mert ez egy olyan istentisztelet volt, amelyet nem egy fűtött templomban tartottak, nem voltak kényelmes padok, ahol a gyülekezet helyet foglalhatott. A gyülekezet ráadásul, amelyik részt vett ezen, nem öltözött szép ünnepi ruhába, sőt, mi több, ez a gyülekezet, ez a pásztorokból álló gyülekezet nem is tudta, hogy azon az éjszakán istentiszteleten vesznek majd részt, nem tudtak mindenre készülni. Ráadásul, ha tovább megyünk ezen az istentiszteleten, nem egy lelkipásztor prédikált, nem egy lelkész hirdette az igét, sőt, hogyha a mai igényeket és a mai gyakorlatunkat nézzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy egy nagyon rövid prédikáció hangzott el ezen az istentiszteleten, mégis azt mondhatjuk, hogy ez volt az a prédikáció, amely minden ezután lévő karácsonyi istentiszteletet és karácsonyi prédikációt meghatároz. Ez az üzenet válik minden karácsonyi igehirdetés alapüzenetévé számunkra is, és ennél többet, bár lehet, hogy mi lelkészek valamivel hosszabban prédikálunk, de ennél többet mi sem mondhatunk, senki sem mondhat, ennél többet, ennél teljesebbet és igazabbat a karácsony üzenetéről, hogy ne féljetek, üdvözítő született ma nektek. És az első karácsonyi istentiszteletre is úgy érkeztek az emberek, úgy érkezett meg a gyülekezet, hogy előbb mindenki megkapta a maga ajándékát. Igaz azonban, hogy ezt az ajándékot, azt, hogy ők valóban megkapták a maguk ajándékát, csak ott az istentiszteleten tudhatták meg, amikor az angyal és az angyali mennyei kórus hirdette számukra, hogy az Isten nagyon gazdagon megajándékozott minket. Talán mindannyian kaptunk már olyan ajándékot, lehet, hogy éppen most ezen a karácsonyon, olyan ajándékot szeretteinktől, amitől igazán zavarba jöttünk. Ilyenkor szoktuk mondani, és ha komolyan gondoljuk, akkor van ennek súlya, hogy igazán nem kellett volna ezt. Lehet, hogy azért jöttünk zavarba egy-egy ajándéktól, mert tudtuk, hogy mennyire drága ajándék ez, és milyen anyagi ráfordítást, nehézséget okozhatott annak, akitől kaptuk. Vagy tudtuk, hogy mennyi időbe telt, mire ezt megszervezte, mire előkészítette számunkra, ő mennyit bajlódott, bíbelődött eznek az ajándéknak az elkészítésével. Vagy talán éppen azért éreztük zavarban magunkat, mert tudtuk jól, hogy nekünk éppen akkor arra az ajándékra volt a legnagyobb szükségünk. És tudtuk jól, hogy akitől kaptuk ezt az ajándékot, annyira jól ismer minket, hogy csak ő és csak az ő szeretete tudta nekünk ezt megadni. Akárhogyan is nézzük, hogyha meghatódunk egy ajándékon, akkor az mindig azért van, mert érezzük és tudjuk valahol legbelül, hogy az ajándékozó fél mennyire szeret minket. És az ajándéknak az értéke és az ajándéknak a személyessége mindig az ajándékozó fél és a köztünk lévő szeretet kapcsolatot fejezi ki. Ezért hatódunk meg a nagy ajándékon. A karácsony ünnepe és a karácsony története az Istent pontosan egy ilyen ajándékozónak mutatja be nekünk. Isten az az ajándékozó fél, aki a legjobban ismeri az embert, aki a legjobban ismeri a mi emberi szükségeinket. Isten pontosan tudja, hogy milyen ajándékra van szükségünk. Pál apostol a római levélben így fogalmazza meg, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Üdvözítő született ma nektek. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten odaadott nektek mindent. Ha meghalljuk ezt, hogy az Isten mindent odaad nekünk, akkor talán önkéntelenül is az emberi fantázia elindul, és elkezdünk gondolkodni azon, hogy számunkra most, ahogyan itt vagyunk, és részt veszünk ezen az Isten tiszteleten, így egyen-egyenként mit is jelent ez a minden. Mi az a minden, amit el tudunk képzelni, az a minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy teljes életet éljünk. És a karácsony másik nagy csodája, aminélkül nem lenne teljes ez az ünnep sem. Isten nem csak, hogy megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, nem csak azt ígéri, hogy ő valóban mindent nekünk adott és nekünk ajándékozott, hanem mindezt úgy tette meg, hogy előtte nem kérte ki a mi véleményünket, hogy mit jelent számunkra ez a minden. Nagyon sok mindent tudnánk itt elképzelni. Mi az, ami valóban teljessé tudná tenni az életünket? Egy példát szeretnék mondani, és talán ez jól szemlélteti, hogy hogyan is vagyunk ezzel. A gyermekek ilyenkor karácsony előtt nagy izgalomban vannak, és talán alig van olyan gyermek, aki ilyenkor ne írna egy listát, hogy mi az, amit ő szeretne. Mi az a minden, ami az ő kis életében kell ahhoz, hogy kicsit jobban érezze magát, egy kicsit teljesebb legyen az élete, teljesebb legyen az ünneplése. És ilyenkor a gyerekek írják a listájukat, és ahogyan közeledünk az ünnephez, talán egyre több tétel kerül fel erre a listára. Talán már a végére több millió forintnyi Lego játék sorakozik azon a listán, és persze van, ami eltűnik róla valamiről, ő is rájön, hogy ez mégsem kell, ez mégis felesleges. Gyermeki dolog ez, de mi sem működünk máshogyan. Mi sem tudjuk elképzelni, és mi sem tudjuk megtalálni azt, amire valóban szükségünk van. Mi az a minden, ami ahhoz kell, hogy az életünk teljes és boldog legyen. És már csak a tapasztalat is ezt mutatja, nem kell itt nagy teológiai igazságokra gondolni, elég csak arra, hogy bármikor elképzeltünk valamit, hogy igen, ez kell az életünk teljességéhez. Nagyon sokszor bebizonyosodott róla, hogy pont akkor, amikor az megadatott nekünk, és megkaptuk, hogy de akkor mellette, meg utána adódott még nagyon sok minden, ami viszont ez hozta magával, és az ember valahogy nem tud megnyugodni ebben az egész körforgásban. Mi szoktuk ilyenkor, karácsonykor mondani, hogy bezzeg a világ, vagy bezzeg a nem hívő, a nem keresztény világ, hogyan éli meg ezt az ünnepet. Mekkora a hajtás, mekkora a nyüzsgés, mennyi mindent erőlködik az ember így az ünnep előtt és az ünnep alatt, de pontosan ez mutatja azt a hiányosságot, amit az Isten betöltött a mi életünkben. Hogy amikor az isteni szeretet ünnepe az emberi szeretet ünnepévé alacsonyodik, az mutatja meg igazán, hogy az ember nem tudja beletenni a saját életébe mindazt, amit az Isten adott meg nekünk. Azt egyedül csak az Isten tudja megadni, nincs semmilyen emberi törekvés, ami be tudja tölteni azt az ürességet, amit az Isten töltött be az első karácsonykor a mi életünkben. Mert Isten karácsonykor a legértékesebbet és a legszükségesebbet adta nekünk, mégpedig önmagát. Isten egyetlen egyet ad nekünk, de ez az egy jelenti a mindent, sőt, tulajdonképpen ez az egyetlen egy az, ami megtartja az életünkben a minden mást is. És ezért zengett Betlehem énekén az angyali kar hála éneke. Mert hogy az Isten tisztelet sohasem a prédikációval, sohasem az ige hirdetéssel ér véget, a mi Isten tiszteletünk sem, ez az Isten tisztelet sem, hanem azzal a hála énekkel, amit a gyülekezet énekel. Mert mi is akárhányszor Isten tiszteleten veszünk részt, az Isten megszólító üzenetére, szavára, mi megfogalmazzuk a magunk hála énekét. Mi énekelünk, mi imádjuk őt, mi imádkozunk hozzá. Mi valahogyan akárhogyan is, emberi szavakkal, de a hódolatunk jelét mutatjuk neki. És az angyali kar ott Betlehem mezején elénekelte az első karácsonyi éneket, az első karácsonyi dicséretet, és ezzel mutatta meg a pásztoroknak is, és nekünk is azt, hogy hogyan lehet ezt az ajándékot megköszönni. Az ember hogyan tudja ezt a hatalmas ajándékot az Úristennek megköszönni. Egy nagyon jól ismert ének ez. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Döbbenetes, amiről ez az ének szól. Ugyanis ez az angyali ének összekapcsolja egymással az Isten dicsőségét a magasságban, az ember békéjével itt a földön. Valahogy össze se tudjuk tenni ezt a kettőt. Hogyan helyezzük egymás mellé? Hogyan helyezzük el az életünkben? Az Isten dicsőségét a magasságban, azt még el tudjuk fogadni. Hát nyilván ez a mennyei kar énekelte az Isten dicsőségét. De hogyan fér meg emellett az ember békessége itt a földön? Van tapasztalatunk róla, hogy milyen az embernek a békessége ezen a földön, vagy talán sokszor arról van inkább tapasztalatunk, hogy milyen az ember békességének a hiánya ezen a földön. Hogyan van az, hogy az ember akárhogyan is, bármennyire is vágyjuk a békét, bármennyire is mindannyian a békét szeretnénk az életünkbe, de nagyon sokszor a békétlenséget erőltetjük, vagy a békétlenség az, amin munkálkodunk, ha akarjuk, ha nem. Itt nem csak arról van szó, egyszer egy érdekes történelmi adatot olvastam, nem tudom, hogy mennyi ebben az igazság, hogy valaki kiszámolta, vagy lemérte azt, hogy az emberiség történelmi során, bár nyilván az a történelem, amiről nekünk van valamilyen feljegyzésünk, nagyon kevés év volt olyan, amikor ne lett volna valahol a világban háború. De nem kell ilyen nagy globális, meg történelmi távlatokat keresni, elég csak azt megnézni, hogy mi hányszor kezdeményezünk háborúkat, harcokat, hogy azt kell belátnunk mindig, és minden pillanatban, és ilyenkor karácsonykor különösképpen is, hogy az embernek saját magát is szoktatnia kell a békéhez. Nagyon nehéz nekünk a békét meglátni. Csak egy példa, milyen sokszor van, hogyha egy kiélezett vagy netán feszült helyzetbe kerülünk, és mi magunk is idegesek leszünk, hogy mennyire nehéz azt megállni, hogy a vita partnerünknek, vagy annak a félnek, akivel egy ilyen kiélezett helyzetbe kerültünk, úgy a legvégén még ne szóljunk oda valamit, ami azután még több perpatvart és még több szót követel meg. Nagyon nehéz ezt a békét megteremteni, és talán nem is tudjuk saját erőnkből ezt a békét megteremteni, ezt látjuk és érezzük. Mégis azt énekli a mennyei kar, hogy az Isten magasságban az Istennek a dicsősége, és itt a földön, ebben az emberi világban az embernek a békessége összefort és összekapcsolódott karácsonykor. Ezért tanítja Jézus Krisztus nekünk, hogy így imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert a menny az a hely, ahol az Isten akarata a legteljesebben megvalósul. A menny az a hely, ahol az Isten akaratának nem áll ellen az ember. A menny az a hely, ahol az Isten a legteljesebben látható, az ő dicsősége a legteljesebben ragyog és fénylik. És egy nagyon bátor kérdés van ebben, akárhányszor is imádkozzuk, mert azt kérjük, hogy a menny jöjjön el a földre. És ez nem valami vágyálomnak a kergetése, hogy a menny jöjjön el a földre, hanem pontosan a leges-legelső karácsony adja meg az alapot ennek a kérésnek, hogy ez nem csak egy majd egyszer elközelgő pillanat lesz, hogy az Isten dicsősége beragyogja ezt a földet, hanem pontosan ez történt karácsonykor, hogy a menny jött el ebbe a világba, a menny jött el a mi tökéletlen világunkba, hogy teljessé tegye mindazt, amiben mi élünk, és kiteljesítsen minket. És ez a karácsonyi ének, Istené a dicsőség a magasságban, és emberé a békesség itt a földön, megtanít minket egy nagyon fontos sorrendre. Mégpedig erre a sorrendre, hogy első renden Istené a dicsőség, és ebből fakad az embernek a békessége. Nagyon érdekes, és talán akaratlanul is így vagyunk ezzel, hogy megcseréljük ezt a sorrendet, és előbb kezdünk el a saját békességünkről gondolkodni, és ennek a végén jutunk el az Isten dicsőségéig. Mi nagyon gyakran az Isten dicsőségét csak az élettörténeteinknek a végén vesszük észre. Ha sok rossz tapasztalat ért minket, és sok rossz tapasztalat után valami jó hírt kaptunk, akkor szoktuk mondani, hogy Istennek, Istené legyen a dicsőség mindezért. Hogyha az életünk rendeződött, vagy legalábbis rendeződni látszik, akkor mondjuk ki a legvégén, hogy Istené legyen a dicsőség mindezért. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és talán a mi hitünk ilyen, talán gyenge hit, de ilyen a mi emberi hitünk, hogyha békességünk van, ha előbb megtapasztaltuk azt, hogy úgy rendeződni látszik az életünk, akkor látjuk meg jobban, és akkor látjuk meg teljesebben, és akkor valljuk meg az Isten dicsőségét. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint hogyha az életünk egy hosszú, kerek, barokkos, többszörösen összetett mondat lenne, és amikor egy-egy ilyen életszakasznak a végére érünk, és magunk sem látjuk, hogy hogyan is fogunk ebből a mondatból kikeveredni, akkor oda tesszük a mondat végére a pontot, vagy az Úristen oda teszi a mondat végére a pontot, és minthogyha az Isten dicsőségének a meglátása és a megvallása csak a pont lenne mindezeknek a történeteknek a végén. A mennyei kar éneke tanítja meg nekünk, hogy az Isten dicsősége az nem az emberi történeteket lezáró nagy megállapításokból fakad, hanem éppen, hogy mindent megelőz. Az Isten dicsősége még akkor is fénylik, amikor az ember nem látja meg azt. Az Isten dicsősége akkor is forrás, amire az ember szomjazik, amikor békétlenség vesz minket körül, sőt, akkor szomjazunk rá igazán, amikor békétlenség vesz minket körül. A feltámadás történetekben van egy nagyon jó példa, ami ezt az egészet szemlélteti. Volt egy tanítványa Jézusnak, Tamásnak hívták, és Tamás volt az, aki egészen addig nem látta meg a megdicsőült, a dicsőséges, feltámadott urat, egészen addig nem hitte el, hogy Jézus Krisztus feltámadt, amíg nem tapasztalhatta, amíg nem láthatta, amíg nem érinthette meg ezeket a sebeket. És amikor már úgy megbékélt, amikor békessége lett ezzel a helyzettel, amikor békessége lett az Úrral és saját magával, akkor tudta meglátni, hogy ő a dicsőséges Krisztus, és megvallani, hogy én Uram és én Istenem. És Jézus erre a hitre mondja azt, hogy boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Természetesen Tamás nem tudhatta azt, amit a többi tanítvány tudott. Ő nem volt ott akkor, amikor Jézus először megjelent, hogy Jézus, amikor megjelent a tanítványoknak, nem csak úgy jelent meg, mint dicsőséges, feltámadott Úr, hanem hirdette az örömhírt, hogy békesség néktek. Mert hogy az Isten dicsősége és az ember mindent átjáró békessége itt a földön összekapcsolódik és elválaszthatatlan egymástól. Betlehem mezején hangzott el ez a kijelentés. Egy olyan világban, egy olyan helyzetben, ahol semmi sem utalt az emberek számára a békességre. Nagyon nehéz akkor meglátni a békességet, amikor valójában minden az ellenkezőjéről ad számunkra bizonyságot. Javában zajlik a népszámlálás ebben az igében. A császári rendelettől hangos minden és mindenki. Ez a történet bizony nem az a csendes éj, amit megéneklünk, és amit otthon a nappali melegében, a karácsonyfa mellett úgy elképzelünk magunknak. Az első karácsony története nem ebben a csendes éjben, ebben a békében fogalmazódott meg, de hát mégsem énekelhetjük azt, hogy hangzavaros éj, pedig talán ez állna közelebb az igazsághoz. Itt minden arról szól ebben a történetben, hogy az emberek ebben a lelketlen gépezetben csak mennek, és hogy össze kell őket írni. És itt minden az üzletről szól, a fogadóban minden hely betelt, talán József és Mária fölé licitált valaki, és a világ megváltójának egy istállóban kell megszületnie. A pásztorok, akik később a hódolatukat lerúlják, az éjszakában dolgoznak. Ők nem pihennek, számukra nincsen olyan, nekik szürke hétköznap minden, és ezek a szürke hétköznapok egymásba folyásával telik az életük. Senki sincs köztünk, aki ezt elképzelve és ebbe egy kicsit is belegondolva azt mondaná, hogy ez egy békés helyzet lett volna, és hogy ez alapból egy békés és csendes éjszaka lett volna. Viszont milyen groteszk helyzet ez, mert elméletileg azért ilyen zavaros, és azért ilyen hangos minden, mert hamarosan béke lesz. Minden a békéért ilyen hangos, mégpedig az ember által kiharcolható és megszerezhető békéért. A karácsonyi történet ugyanis onnan indul el, hogy a római császár egy rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész népet. És ez az összeírás azért kellett, hogy később aztán mindenki be tudja fizetni, ma így mondanánk, a személyi jövedelem adóját a császárnak. Minden erről szólt. A császár felajánlotta a békét, és azt mondta, hogy ha fizetsz, élhetsz. Ha fizetsz, békéd lehetsz. Ha megfizeted, akkor békén foglak hagyni. A békének kemény ára van. Ezért ekkora nagy itt a felfordulás, és ezért történik meg mindaz, ami így történt ott karácsony éjjelén, mert az emberekben ott volt a vágy, nyilvánvalóan mindenki akarta a békét, nyilvánvalóan mindenki akarta, hogy békén hagyják, és ha megvan az ára, akkor azt mondták, hogy ők bizony kifizetik az árát, és megteszik azt, amit a császár kér. Az Isten által felkínált békesség is az életről szól. Ha elfogadjuk az Isten által felkínált békeszerződést, akkor életünk van. És lehet, hogy gondolatban mi már ehhez egyből hozzá is tesszük, hogy igen ám, de az Isten által felkínált béke ingyen van. Nem kerül semmibe. Ez egy olyan békesség, aminek nincsen ára. Viszont ez egyáltalán nincsen így. Jól megtanultuk már, és a legtöbbször ezt nagyon keserűen fogalmazzuk meg, keserűen mondjuk ki, hogy a világon mindennek ára van. És éppen az üdvösség az, éppen a kegyelem az, aminek a legnagyobb és a legdrágább ára van. De ezt azért nem keserűséggel valljuk meg, és azért szól mindez az ének, és mindez az igehirdetés örömüzenetként a pásztorok számára, hogy ne féljetek, mert ennek a kegyelemnek bár a legnagyobb és a legdrágább ára van, de nem nekünk kell megfizetnünk. A világ által kínált minden béke az arról szól, hogy ha fizetsz, élhetsz. Ha kompromisszumot kötsz, akkor békén hagyunk. Mi nagyon sokszor ezért is óckodunk a békétől, mert tudjuk jól, hogy a béke mögött nagyon sok megalkuvás van, nagyon sok kompromisszum van, hogy emberek és különböző akaratok, különböző világlátások, különböző érdekek valahogyan összecsiszolódjanak, és valaki, mindenki lemond valamiről, és a végén kijön egy olyan helyzet, amivel tulajdonképpen senki sem lesz elégedett, és nem lehet békének nevezni. Ha kompromisszumot kötsz, akkor békén hagyunk. És Isten ehelyett ezt mondja, és ez döbbenetes, hogy ő fizet azért, hogy mi élhessünk. És az ő békéje nem a kompromisszumokról szól. Az ő békéje a kompromisszumot nem tűrő szeretetről szól. Mert kompromisszumot nem tűrő szeretet az, mert mindenről ő mondott le a mi javunkra. És nekünk semmiről se kellett lemondanunk. Ő született meg karácsony éjjelén emberi testben, és ő vállalta ebben a testben a kínokat, a megvetést, a megalázást és a kínhalált, hogy nekünk életünk lehessen. Ez az Isten dicsősége, ennek a dicsőségnek egy szikrája ragyogott fel ott karácsony éjjelén, Betlehem mezején, és minden zavaró körülmény ellenére is ez az a dicsőség, amiből az a békesség árad, amely meghatározza minden más békénket és életünket, mert ez az a békesség, ami nem azt mondja ki, hogy mi emberek egymással megbékélünk, hanem azt a legnagyobbat mondja ki, hogy az Isten megbékéltetett minket önmagával. Az Isten nem haragszik ránk, az Isten megbocsátott nekünk. Amen.